6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az erdélyi református egyházkerület megfontolja vagy elgondolkodik azon, hogy kilép a református egyházak világközösségéből, vagy felfüggeszti tagságát, mondta a Kolumbán Vilmos az egyházkerület püspöke szombaton a Köztelevízióban. Az egyházi vezető Pécsen a Hercegszülősi Zsinat 450. évfordulóján hirdetett emlékév alkalmából arról beszélt, a református egyházak világközösségének nagy gyűlési anyaga olyan teológiai álláspontokat képvisel, melyekkel nem tudnak azonosulni, ezért azok felülvizsgálatát kérik. Azt mondta, egy olyan álláspontot kell képviselniük, mely az elmúlt 450 esztendőben megtartotta a reformátusságot, megtartotta azt a kultúrát, amit a magyar reformátusság jelentett a Kárpát-medencében. A püspök szerint éppen ezért identitás erősítő és a református öntudatot erősítő közleményekben érdekeltek, illetve olyan teológiai álláspontot képviselnek, mely a hagyományos biblikus értelemben és hitvallásos értelemben vett családmodellt, életszemléletet és a hétköznapi valósághoz való odafordulást, odafigyelést eredményezi, és ezt követi, tette hozzá Kolumbán Vilmos. Ezzel egy időben a felvidéki reformátusok a Benes dekrétumok ügyében kialakult vita miatt az igazság feltárását és kölcsönös megbocsátást kérnek mindenkitől. Géresi Róbert, a szlovákiai református keresztjén egyház püspöke azt mondta, hogy a közöttünk lévő jogtalanságot nem lehet megkerülni, és annak az irányába imádkozunk és szolgálunk, hogy ezek a folyamatok, ha már elindultak, akkor helyes irányba tartsanak, fogalmazott a püspök, aki szerint a közép-európai népeknek az az elemér, érdeke, hogy összetartsanak és megkeressék a közös utat. Folytatódik a miskolci nyomortelep felszámolása, írta a Bón internetes oldal. Az idei első miskolci közgyűlésen a képviselők utólag kaptak tájékoztatást a halaszthatatlan ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről, köztük a számozott utcákban található önkormányzati ingatlanok értékesítéséről. Miskolc vezetése szerint a lépés a terület rendezését és fejlesztését szolgálja. Bodnár Tibor osztályvezető szerint a tájékoztatást az illetékes szakbizottságok korábban megtárgyalták, támogatták. A döntések között szerepel több belvárosi bérleti szerződés módosítása, egy korábbi közgyűlési határozat technikai pontosítása, valamint a számozott utcák térségében található önkormányzati ingatlanok értékesítése is, összesen csaknem 260 millió forint értékben. Az önkormányzat célja, hogy a Győri kapun túli városrészben fekvő, hosszú ideje leromlott állapotú területet rendezni és fejleszteni lehessen, tájékoztatta a közgyűlést Tóth Szentai József polgármester. A városvezetés szándéka szerint a terület mielőbbi rendezése hosszabb távon a környék lakó környezetének javulását is szolgálja Miskolcon. Február 1-től duplájára, azaz 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a kormány, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium vasárnap. A döntés értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz. Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz, ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja, tette hozzá a minisztérium. A közlemény szerint a bankoknak biztosítaniuk kell ügyfeleik számára a kedvezményes hozzáférés jogszabály adta lehetőségét. Az ingyenesség minden díjra és költségteherre vonatkozik, így a tranzakciós illeték sem hárítható át a lakosságra. Nincs kötöttség abban sem, hogy melyik szolgáltató automatájából kíván valaki pénzt felvenni, ugyanis egyformán ingyenes a saját és az idegen automata használatának esetében is, tették hozzá. A minisztérium közleménye szerint céljuk, hogy a készpénzhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés az ország teljes területén, lakóhelytől függetlenül minden magyar ember számára egyenlő feltételek mellett biztosított legyen, vagyis hogy minden településen legyen ATM. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közzétette az új KRESZ tervezetét, mely a tervek szerint idén szeptembertől léphet hatályba. Az új közlekedési szabálygyűjtemény megújítja a kerékpáros közlekedést is. Az új KRESZ bevezetné a kerékpáros utca jogi fogalmát. Ezeken az útszakaszokon a kerékpáros forgalom elsődleges szerepet kapna, az autós közlekedés pedig csak korlátozott formában lenne jelen, mondta a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnöke Kunhalmi Zoltán.
Facebookon itt ott, ott már látni olyan megnyilvánulásokat is, amelyek készpénznek veszik, hogy így kell közlekedni. Ez ugye egyelőre csak egy tervezet, jogszabályá akkor válik, hogyha kihirdetik a magyar közlönyben, és ugye utána merül fel az, hogy akkor már aszerint kell közlekedni. Ez a jelenlegi tervezet, ez semmiben nem írja még felül a hatályos kreszt, tehát mindenki, amit ismer és amennyire ismer, továbbra is aszerint kell közlekedni, ez egyelőre csak egy tervezet. Ami igazából érdekes, a kerékpárforgalmi létesítményeken egységesen leveszi 20 km per órára a kerékpársebesség határát. Nagyon érdekes, hogy még olyan helyen is a kerékpáros utcában, ami egy új létesítmény lesz, közlekedési felületek, ezek alapvetően nem változtak, tehát azok a felületek lesznek az új rendszerben is, amelyek eddig is voltak és alapvetően már ismertek. Ami újdonság, az pontosan a kerékpáros utca. Ez a kerékpáros utca, ez ma az a létesítménytípus, amikor viszonylag kis gépjármű forgalmú utcákban az úttesten történik a kerékpárközlekedés, tehát az úttesten a kerékpárok a gépkocsikkal vegyes forgalomban közlekednek, de itt a kerékpáros utcában gépkocsik ugye alapvetően csak célforgalomba mehetnek be.
Hétfőn elindul az otthoni energiatároló program pályázati szakasza. A jelentkezők 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez, közölte a szaktárca államtitkára Facebook oldalán. Cepek Gábor azt írta, a nyertesek a meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. Közölte azt is, a támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak napelem kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését. Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, melyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizárók, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a szaldó elszámolásból már kiesettek, vagy 2030 végéig kiesők, és az 5000 alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakói. Már 17. alkalommal rendezték meg az Európai Hulladékcsökkentési Hét hazai versenyét. Ezt a miskolci hulladékkezelő cég, a Mirehu nyerte meg gazdálkodó, ipari szervezet kategóriában. A Mirehu 2021 óta vesz részt ezen a megmérettetésen. Az 5 nevezésből 4-en díjazottak lettek, ebből 3 első helyet sikerült megszerezniük. A hulladékcsökkentési hét során különböző installációkat mutattak be városszerte, mondta Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
A múlt év folyamán az elektronikai hulladékok voltak a fókuszban, és hát egész Európa ezzel foglalkozott, és ehhez csatlakoztunk, ehhez az akcióhoz csatlakozott a Mirehu is, és hát egy elég komoly kampányt hoztunk a múlt év végén létre, rengeteg eseménnyel, installációval, rengeteg ember sikerült elérnünk. Ebben a felhívásban az a jó, hogy bárki részt vett rajta. Mi is nagyon sok mindenkit itt helyben, illetve a régióban is mozgattunk, és próbáltunk cselekvésre bírni. Hát mi már 5-5-szörre vettünk részt, viszonylag nagy sikerrel, mert 3-szor lettünk első helyzetek, és egyszer voltunk külön díjasok is, tehát elég komoly eredmény van mögöttünk, de hát azt gondolom, hogy rengeteg energiát is teszünk mindig ezekbe a kampányokba bele. Mi mindig a gazdálkodó szervezet kategóriában indulunk el, és hát az első helyezést sikerült elérnünk most. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Áprilisban elindultunk, én megálmodtam, hogy szükségünk van egy gömbre, és abból lett ez az Európai Hulladékcsökkentési Hét kampányunk. Két fő projektünk volt, az egyik a Planet V, ami egy gömbmászóka, az volt az első ötlet, az első gondolat, annál ez a projekt elindult. ami egy egyszemélyes kiállítótér volt, egy régi gömbmászókát alakítottunk át, bevontunk kívülről elektronikai hulladékokkal, belül pedig infópanelekkel láttuk el. Ha valaki belát, belelépett igazából a gömb belsejébe, akkor rövid tömör információkhoz tudott hozzájutni így az elektronikai hulladékokkal kapcsolatban. Ez a gömb, ez járta a várost. Volt egy másik projektünk, ami ugyanúgy ilyen utazókiállítás, ez egy beltéri kiállítás volt. Itt nekünk van egy ilyen hulladék alkatrészekből előállított lámpa projektünk, van egy saját javítómhelyünk, és a nem használt, a rossz alkatrészekből építünk lámpákat, és ezt tovább vittük, hogy az elektronikai hulladékokból is lehet ilyet tenni, és hát ilyen kis háztartási eszközökből, amik ugyanúgy már tönkrementek, lámpákat készítettünk, és ebbe egy kiállítás, ez ő volt a Relight kiállításunk.
Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Kivasalt lesz minden gyűrött dúl, régen elhervadt virág, mint egy frissen szedett új. Holnap reggel a hadsereg, mit rám engedtél, már teljes visszavonulót fúj. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel csetünk, se paplan alatt pihen a hűvös világ vége hangulat. Holnap reggel már fehér zászlót lenget, minden győztesnek hit alakulat. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak
áramlatok. Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt, kellemes ébredést kívánok hallgatóinknak. Ez itt az Európa Rádió napindító műsora február 2-án hétfőn. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter.
Ma reggel az ország nagy részén már elolvadt hóról beszélgetünk Timár Gábor geofizikussal. Vajon számít ez a mennyiség a talajnak? Erre a kérdésre is választ kapunk.
Egytől nem lesz változás. Egy hó nem csinál fellélegzést a vízháztartásban.
Előtte napindító gondolatokkal jelentkezünk, utána rövid hírekkel várjuk Önöket. Kellemes rádiózást!
We've turned the page for a new day has dawned, and we've rearranged what is right and what's wrong. Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get back home. And where are the virtues that once gave us light? And where are the morals that governed our lives? Someday we all will awake and look back just to find what we've lost. We need to get back to the basics of life, a heart that is pure and a love that reason it out. Just meditate and you can overcome every doubt. After all, man is a god. They say God is no longer alive, but I still believe
in the old rugged cross.
Whoa, I still believe
there is hope for the lost.
And I know the rock of all ages will stand through the changes of time, through the changes of time. We need to get back to the basics of life, a heart that is pure and the love that is blind, a faith that is firm. The hope that endures for all time. These are the basics. We need to get back to the basics of life. We've let the darkness invade us too long. We gotta turn the tide. Of a life, a heart that is pure and a love that
get back.
nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Hanguni Birta Melinda vagyok, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztora. Hallgassuk Isten igéjét, amint írva találhatjuk ezt a János evangéliumában, a 8. fejezet 12. versétől a 20. versig eképpen. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor azt mondták neki: te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik: még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle: hol van a te atyád? Jézus így válaszolt: sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Ha az ember ma templomról, mint istentiszteleti helyről beszél, általában kétféle véleményt hallunk megfogalmazódni. Az egyik valamiféle hagyományból ragaszkodik a helyhez, míg a másik azt mondja, nem kell, legalábbis nem a régi formában. Számomra mindig ugyanazt jelenti, legyen régi vagy modern. Olyan helyet, ahol a legfontosabb az ige, az Isten szava. Ezért a templom a tanítás helye, a megismerés helye és a felismerés helye. Különösen is értékessé teszi számomra az a tény, hogy Jézusról számtalanszor olvassuk, felment vagy bement a templomba. Felment az ünnepen, és ott ragadt 12 évesen. Bement az ünnepeken, bement, hogy felolvasson, bement, hogy tanítson, bement, hogy gyógyítson, és bement, hogy rendet tegyen, amikor felborogatta a pénzváltók és árusok asztalát, hogy imádkozhasson. És most azt olvastuk ennek a fejezetnek az elején, hogy korán reggel bement a templomba, és leült, hogy tanítson. Közben megbocsátja a házasságtörő asszony bűnét, és kegyelmet kínál neki, és aztán újra megszólal: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Olyan kijelentése ez Jézusnak, amely mindenki számára egyértelművé teszi, kivel állnak szemben. Nem azt mondja Jézus, hogy hoztam a világosságot, hogy talán egy kis fényt adjak a botorkálóknak, hogy felvillantsak egy kis reményt, hanem azt teszi egyértelművé, hogy ő maga a világosság. A teremtés kezdetén azt olvassuk, hogy amikor a föld kietlen és puszta volt, amikor a mélység felett sötétség volt, akkor azt mondta Isten: legyen világosság, és lett világosság. És most Jézus kijelenti: én vagyok, aki megszüntette a sötétséget, aki életet ad, az a világosság vagyok. Igazán meglátni, megismerni őt és önmagunkat ebben a világosságban lehet csak. Különösen fontos kijelentése ez Jézusnak, és a hely sem véletlen. A templomban hangzik. ott van a sokaság, tanúja annak, amikor Jézus kegyelmet hirdet, és most megérthetik miért. Mert ő a világosság. Szoros egységben van ez a két történés. Jézus tanítását így lehet értelmezni. Sokan nem értették, és rögtön megpróbálták ítéletükkel tompítani fényét. Azonban ez a világosság semmivel nem takarható el, mert átvilágít minden emberi szándékot, és leplezetlenül felfedi a hamisságot. Jönnek az emberi okoskodások. Te magadról teszel bizonyságot, ezért nem lehet igaz. Milyen átlátszó ez az érvelés. Pláne Jézus világosságának fényében. Nem ismertek engem, mondja Jézus, és az atyát sem ismeritek, és magatokat sem ismeritek. Ezért féltek az én világosságomtól. Amikor az előzményekben, a törvény nevében odaállították a házasságtörő asszonyt Jézus elé, hogy ítélje el, ő átvilágította a bűnöst és vádlóit egyaránt. És ebben a világosságban nem tudott szembenézni az igazzal más, csak aki meglátta az egyetlen esélyt a felé áradó világosságban, nem akart tovább sötétségben maradni. Akik odahozták, nem merték vállalni, hogy életük másképpen folytatódjon. Nem akartak világosságban járni. Márai Sándor azt írja, hogy a legfélelmetesebb felfedezés és a legtanulságosabb találkozás önmagunk megismerése. Ez történik, amikor az ember szembe találkozik az élet világosságával. Félelmetes pillanat, amikor rádöbben az ember, hogy múlandó, törékeny élete milyen kiszolgáltatott, és hiába valóan fecsérelte el éveit. Félelmetes pillanat, mert ebben a világosságban felismeri a végtelen magasságot és mélységet. De innen, ebből az Isten félelemből juthat tovább, hogy értse végre, mit tett érte az Isten, hogy ne maradjon a sötétség fogja, hanem átvezesse az élet világosságába. Ráismerek magamra, és felismerhetem az Istent. Ez történhet a világosságban. Ez történt ott a templomban, és ez történhet ma is. Persze a templom csak a kerete annak, ami belül megy végbe, és nem is maradhat benne, hiszen éppen ez a lényeg, hogy a világosságnak át kell járni a világot. Én vagyok a világ világossága, és ez a világ sötétségben tévelyeg, mert nem látja sem azt az utat, amelyiken jár, sem azt, amelyiken járhatna. Miért mondom ezt? Pár héttel ezelőtt első osztályban beszélgettünk arról a történetről, amikor Jézus tanítványai nem akarják a gyerekeket Jézushoz engedni. Aztán Jézus közbelép, és azt mondja, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa, mert ők meglátják a világosságot. A történet kapcsán feltettem a gyerekeknek a kérdést, ha ti oda mehetnétek Jézushoz, mit mondanátok, vagy mit kérdeznétek tőle? Az egyik kisfiú nagyon komolyan azt mondta, azt kérném, hogy jobb legyen a világ. És milyen jól látja. Mi könyöröghetünk. Mi kérhetjük a világ világosságától, hogy adjon világosságot. Hogy meglássa a nélküle élő világ, hogy rá van szüksége. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy megjelentél közöttünk, és világosságot hoztál. Világosságot a világnak, és világosságot nekünk, hogy megláthassunk, hogy felismerjünk téged. Ugyanakkor köszönjük azt is, hogy ez a világosság segíthet bennünket abban, hogy magunkat is lássuk. Magunkat, a te fényedben, aki úgy ragyogod be a mi életünket, hogy mindenre megoldást kínálsz, és mindenre megváltást. Kérünk, Urunk, tedd jobbá ezt a világot a te világosságoddal. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mondjunk nemet a háborúra, a kollektív bűnösségre, és mondjunk igent a békére, a békességre, hogy ne kelljen soha többé jóvá tenni azt, amit el sem követtünk. Jelentette ki a miniszterelnökség államtitkára Szerencsen a regionális Málenki robot emlékműnél tartott megemlékezésen. Soltész Miklós emlékeztetett, az országban csak nem 20 gyűjtőtábor működött, a Szerencsiből mintegy 250-300 ezer embert hurcoltak el a Málenki robotra. Hozzátette, számos közösség és település viszi tovább a múltat, a gulágtáborok történetét pedig egy egész nemzet írta vérrel és könnyekkel. Az államtitkár emlékeztetett, a túlélőknek és családtagjaiknak évtizedeken át tilos volt testi és lelki sebeiről beszélniük, a megbélyegzést pedig újabb és újabb követte. Soltész Miklós köszönetet mondott azoknak a kutatóknak, közösségi és települési vezetőknek, családoknak, akik túltették magukat a történteken és méltó megemlékezéseket tartanak. Hamarosan lehet csatlakozni a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez. A termelői kockázatok mérséklése érdekében van erre szükség, melyre idén is, február 1 és 28-a között van jelentkezési lehetőségük a gazdálkodóknak, jelentette be Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán. A miniszter szerint a mezőgazdasági biztosításon és a kárenyhítésen túl érdemes a többletbiztonságot nyújtó krízisbiztosítási rendszerhez is csatlakozni. Ez a kockázatkezelési eszköz 2021 óta szolgálja azt, hogy az időjárási kockázatok mellett hatékonyan kezelje minden olyan kockázati tényezőt, melyek a gazdálkodóknak jövedelemcsökkenést okozhatnak, közölte. Beköszöntött a mesterséges intelligencia által vezérelt zsaroló vírusok korszaka. Az NFC alapú mobilos támadások száma 87%-kal nőtt, a zsaroló vírus támadások áldozatainak száma pedig már 2025 vége előtt meghaladta a teljes 2024-es értéket, mintegy 40%-os éves szintű emelkedéssel derült ki az eset legújabb kiberfenyegetettségi jelentéséből. A kutatók elemzései alapján a támadók egyre tudatosabban alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, miközben a zsaroló vírusok, az adathalászat és a mobilos csalások is új szintre léptek. A jelentés szerint a mesterséges intelligenciát alkalmazó kártevők már nem csak elméletben léteznek, a csalók megkezdték a gyakorlati használatukat. Béres Péter, az esett termékeket forgalmazó egyik cégvezetője elmondta, már nem az a legnagyobb veszély, hogy a mesterséges intelligencia segítségével okosabb lett a kártevő, hanem hogy olcsóbbá és automatizáltá váltak a támadások. A jelentés szerint az androidos mobilokon az NFC alapú fenyegetések száma 87%-kal nőtt, miközben új kártevők és funkciók jelentek meg.
Az időjárásról.
Hétfőn hószálingózás, kisebb havazás még több felé kialakulhat, majd a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Napközben mínusz 1 és plusz 5 fok közötti értékeket mérhetünk.
Európa Rádió híreit hallották.
Előbb csak téged, aztán meg magamat. Engedem szabadon úgy, mint egy madarat. Fontos a sorrend, össze ne ütközzünk. Elsőnek felszállhatsz, csak ne kelljen küszködnünk. Gyorsabb vagy nálam, előttem repülhetsz, gyerünk a drótra, mellém is leülhetsz, verebek közé lőnek ránk söréttel, felrebben mindenki, irány a középszer. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bárhogy is élni szép, nekünk nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Bármi jön, élni jó, jó kis illúzió. Nem ló ki egyik, se repülünk egyszerre, csapatban húzunk, nem kérjük ki merre. Lényeg, hogy együtt fontos a szárnyalás, repülünk máshová, az a hely hát ha más. Hát ha ott nem lőnek fel se kerekbenni, hát ha ott akad irgalom szemernyi, lesz ott egy kalitka, amelyik nyitva áll, berepül pont befér két ilyet kismadár. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bárhogy is élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Bármi jön, élni jó, jó kis illúzió. Megkérdi a róka, mondjátok meg nekem, érdekel valóban a hosszú életnek mi hát a nagy titka. Egyszerre vágjuk rá, bizony egy kalitka. Amikor indultunk, nem hittük volna el, akárki mondja, hogy itt lesz majd jó hely. Arra, hogy meglegyünk, sem róka, sem sörét, ne bántson, ne féljünk, mikor az ég sötét. Vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bárhogy is élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Bármi jön, élni jó, jó kis illúzió. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, legalább szárnyakon, bárhogy is élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, legalább szárnyakon. Bármi jön, élni jó, jó kis illúzió.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
A következő néhány hónapra jó hatással van az, hogy az ország talajrétegeit most a frissen olvadó, elolvadt hó áztatja, de azért az évek óta száraz talaj problémáját nem oldja meg. Mennyi vizet jelent a januárban lehullott hó? Erről is beszélgetünk Timer Gábor geofizikussal, az ELTE geofizikai tanszékének vezetőjével. A riporter Hegedűs Márk.
Megsatszolható az, hogy mennyi vízmennyiségben mennyi hó esett januárban Magyarországon?
Vannak erre becslések, ez a nagyságrendileg az 1 és a 2 köbkilométer víztartalom között. És hogy ezt értelmezzük, vagy elhelyezzük, hogy ez most sok vagy kevés, csapadék tekintetében átlagosnak számít, mert hogyha azt veszem, hogy Magyarországon évente olyan 56-58 köbkilométer csapadék esik le az ország területére teljes évben, és sok éves átlag szerint, és igazából ez olyan nagyon nem is változik. Évről évre persze ugrál, de az átlag nem csökken, meg nem is nő, vagy csak nagyon minimális mértékben. Tehát, hogyha ezt veszem, és azt veszem, hogy 52 hét van egy évben, akkor körülbelül egy köbkilométer esik le hetente. Tehát az, hogy itt a hóban leesett 1-2 hétnyi csapadék, ez egyáltalán meglepő. Maximum az, hogy az utóbbi dekádban, az utóbbi évtizedben a hó az egyre ritkábbá vált a melegebb átlaghőmérséklet miatt, de mennyiségben ez a szokásos.
De az, hogy ez most hóban van, az, vagy volt, mert most már azért a nagy elolvat, az jobb a talajnak olyan értelemben, hogy amikor nyáron leesik több heti csapadék, akkor azt szokták mondani a szakemberek, hogy jó, a talajnak az mondjuk jó, de azért nem olyan jó, mintha ritkábban esne több a hóban, ahogy folyamatosan pont, olvad, az jó.
Pont fordítva, tehát hogy gyakrabban esik kevesebb, az a jó.
Bocsánat, így, igen, köszönöm. Jó, hogy figyelsz.
Igen, tehát ritkábban esik sok, az nem jó, mert az annyit a talaj nem tud beszívni. Ha folyamatosan esik kevés, az a legjobb, vagy az jobb. A hó ebből a szempontból, különösen, hogyha lassan olvad el, mint egyébként most is, tehát egy heteken keresztül tartó olvadás, vagy legalább egy hétig, az a legjobb. És itt most tegyünk regionális különbségeket is. A homokhátságon, ahol a problémák leginkább megjelennek, tehát ugye, ahogy melegszünk, meg kevesebb a csapadék, illetve ami van, az nagyon sokszor egybe jön le, és tehát nagyon kevés marad meg a talajvízben, emiatt a talajvíz szint ott a legdurvább esésen esett keresztül. Na ott szinte a hó az, amelyik az egyetlen igazán jó pótlást jelent, és valójában a homokhátság problémájának egy komoly részét az okozza, hogy eltűnt a hó. Máshol a Tiszántúlon, ott ez egy körülbelül még éppen akkora hómennyiség, tehát ez a 20-30 centis hóborításig, amennyit a talaj még akkor is el tud nyelni ezzel az eketalp hatással, meg a nagygépes tömörítés, hogyha hirtelen olvad el. Szerencsére nem hirtelen olvadt el. Így a belvíz, ha megjelenik is, nagyon-nagyon kis területeken, jelzi azt, ahol hát egyébként is ezt kéne azzal a földdel csinálni és nem bevetni.
És akkor a homokhátság tekintetében ez jól jött, ezt értjük, de hogy ez mennyiben oldja meg a sok éve, évtizede fennálló problémát? Azért gondolom, hogy egy havazás nem oldja meg, de hogy ezt így, hogy mondjam, a következő nyárra nézve ez már egy értékelhető mennyiségű víz? Vagy a következő hónapokra? Vagy ezt hogy képzeljük el?
Hát inkább azt mondom, a következő hónapokra. Tehát ez még egy évet sem jelent. Ha minden évben lenne legalább ennyi, akkor az a romlás, ami az utóbbi 5-6 évben drasztikus, az hát azt nem mondom, hogy megszűnne, de nagyon-nagyon lelassulna és szinte kezelhető mértékűvé válna, tehát azt egy minimális vízpótlással kezelni lehetne, de ez most megmutatja, és nagyon érdekes mérési adatok lesznek ebből, mert hát nem csak mérési, hanem a gazdák ottani tulajdonosok számára tapasztalati adatok, hogy mennyit jelent ez.
Oké, most egy nagyon abszurd dolog jutott eszembe, de előtted kimerem mondani. Szóval, hogy például nem lehetne, hogy a homokhátságon lévő gazdálkodók egy hideg időszakban, amikor hó nem esik, mondjuk hóágyúznak a földjeik fölött, hogy mesterséges havat gyártsanak, ami aztán majd el tud olvadni?
Hát ezzel csak az a baj, hogy a hóágyúzáshoz is víz kell. Tehát valahonnan azt a vizet, ami oda lehullik, azt oda kell vinni. Márpedig, ha már oda vittem, akkor most erre kár közbe jutatni egy havat. Akkor egy menedzselt víztartó feltöltéssel sokkal, sokkal többre mennének. Tehát azért egyet ne felejtsünk el, a hó is párolog. Ha lassan olvad, meg ott marad viszonylag sokáig, lassan olvad, hogy azt jelenti, hogy viszonylag hideg van, meg hogyha nincs erős szél, akkor nem sok párolog el belőle, akkor csak olyan 10%. De hogyha kifejezetten erős szél van fölötte, és 0 fokot megközelítő hőmérséklet, már úgy értem, hogy alulról, meg különben elolvadna a hó, akkor azért el tud párolgni a negyede, harmada is. Tehát ezt kár el a hóágyúzással elpazarolni, arról nem is beszélve, hogy hát még energia is kell hozzá. Tehát ez szerintem teljesen fölösleges lenne.
Oké, sejtettem, de köszönöm, hogy levezetted az okát mindennek. Az ország más részei mit jelenthet a hómennyiség? Az Alföld más részeit említetted. Többi részén van valamit érdemes kiemelni? Ugye van, ahol nagyobb mennyiségű hó esett, ezek a kisebb részek voltak az Alföld meg homokhátság, ahol több hó esett, ott mi történik a talajjal?
Na hát ugye azért ez ennek egy relatíve komoly része tud talajvízé válni, tehát sokkal több, mint az áporoké, és egy picit még talán hatékonyabb is, mint a hosszantartó csendes áztató esőjé, ami egyébként a kialakuló éghajlati körülmények között talán a legjobb és leggyakoribb kellemes forrás lenne. De ez ugye csak a vízügyi szempont, van egy más szempont is, az a mezőgazdaság, hogy az őszi vetésű növények, hogyha egy ilyen hideg hullám jön, mint ami most volt 2 hétig, Tehát amikor tartósan mínuszok vannak időnként, és itt két hullámban azért most már erősnek számító mínuszok is voltak, bár az én gyerekkoromban ezek még úgy szokásos kategóriába estek. Tehát ilyenkor a hótakaró azért fontos, mert az őszi vetésű gabona, itt most jellemzően az őszi búzáról beszélek, az őszi árpa, ez nem fagy ki. Tehát nem lesz szükség arra, hogy tavasszal újra rövidebb érésidejű cuccokat vessenek, ami egyrészt jó a talajnak, mert nem kell még egyszer elmenni géppel, és biztosabb is az aratás, mert ezek egy picivel előbb érnek meg, már pedig a mi újonnan kialakuló nyári éghajlatunk az olyan, hogy hát az június 15-től augusztusig esőre várni az időnként a lutri kategória. Tehát ami addig, meg egy-két hét utána leradható, az még rendben van, utána kockázatos az ügy. Tehát ezért jó a hótakaró, hogyha hideg idő alatt, hideg idő idején védi az őszivetésű növényeket.
És nekem még egy szempont jutott eszembe, hogy a vízhiány olyan szempontból, hogy például a Velencei tó, Balaton, ahol az elmúlt években időnként voltak ilyen hírek, hogy kevés a víz, alacsony a vízszint, az a hó, illetve a vízfelületen kialakult jég, az ebben segít-e bármit, vagy a jég az pont ugyanaz a víz vagy meg, és akkor ezzel nincs összefüggésben, de mondjuk a belefolyó hóolvadék az jelentős mennyisége, vagy azt a talaj felszívja?
A tavaknak mindegy. Tehát most itt arról beszélünk, hogy ami leesik, abból kell kvázi gazdálkodni, illetve az kelti a vízmérlegnek ezt az oldalát. Ugye ezzel három dolog történhet, nagyon leegyszerűsítve, mert van azért több is, de beszivárog a talajba, lefolyik, folyókba, patakokba, vagy elpárolog. Ezek vannak. Na most nekem az alföldön, pláne a homokhátságon a beszivárog a talajba az a nagyon fontos, hogy legyen talajvíz, hogy akkor, amikor jön majd a nyár, meg jön majd az a brutál szárazság, amiről az előbb beszéltünk, akkor ne egy méterrel, két méterrel lejjebb legyen a talajvíz, mint a szokásos. Tehát ez a dolog egyik fele. Na de ott, ami lefolyik, már pedig itt most előbeszélünk, hogy esetleg le is folyik ebből, hát az tölti meg a Velencei tavat, az tölti meg a Balatont, tehát azoknak ez mindegy. A Velencei tó meg a Balaton viszonylatában is az van, hogy a szélsőségesebbé váló nyári időjárás és nyári hozzáfolyás hiány, ami aztán kombinálódik a nagy meleggel, amelyik a napi 1 cm-es párolgást is okozhatja ezeken a vízfelületeken, hát ez az, ami probléma, ez ugye a Velencei tónál rendszeres kiszáradásokat jelez, és most nem arról beszélek, hogy most van klímaváltozás és ettől, hanem az, hogy ez a történelemben is rendszeresen volt. Feltőtónál is, bár ott kevésbé. És ez megjelenhet a Balatonon is, hogyha errefele halad tovább a nyári klímánk. Szerencsére ott még ennek nem volt történelmi előzménye, de ezért a 2003-as nyár az nem volt túl kellemes ott sem.
Picit ilyen egyéni ember szintjére, ha még lehozzuk ezt a kérdést, akkor mit gondolsz azokról a viselkedésekről? Mondok kettőt. Az egyik, amikor valaki a nagy hó láttán olvastam ilyet, még az udvarából is kilapátolta a havat az utcán lévő árokba, hogy majd ha elolvad, akkor elfoljon. Aztán egy másik szomszéd pedig, aki ezt a történetet leírta, egy ismerősöm, ő pedig azt mondta, hogy kiment a talicskájával, és a szomszéd havát azt bevitte a saját kertjébe, és a földön szétterítette, hogy jól fog az még jönni. Az beszélgetésünk alapján az utóbbi volt az okosabb.
Valószínűleg, ugye ez a szomszéd hova mindig fehérebb, lehet mondani az új közmondást, de szóval, hogy mit csinál, tehát a szomszédtól elhozom, az ugye azért ugyanoda jutna be, körülbelül ugyanabban a víztartóba, és most körülbelül 5 méter mélyen az első vízálló értek fölötti dolgról beszélünk. Ugye ez attól függ, ha a szomszéd tőlem lefele van, tehát arrafele lejt a talaj, és a lejtés lehet nagyon enyhe is, akkor tulajdonképpen mindegy. Mert akkor én elhoztam, betettem a munkát, de valójában együtt kapjuk meg. Ha a szomszéd tőlem följebb van, akkor tőle ezt elvettem, és a egyen alattam levő szomszédnek egy picit jobb lett, egy icipicit, nem sokkal. Tehát nem érdemes ezt bolygatni. Tehát az, hogy 50 méteren belül most itt van kétszer annyi, ott meg nincs, hát ez tulajdonképpen mindegy, már víz szempontból. A növényzet szempontjából persze nem. Tehát, hogyha arról van szó, hogy azt akarom elérni, hogy a szomszédnak a gyepje esetleg fagyjon ki, akkor ez egy jó megoldás lehet, de nem biztos, hogy ennek. Tehát én azért nem mennék át a szomszédhoz az ő földjére, csak azért, hogy havat lapátolja.
De a szomszéd kihozta az utcára, az árokba, bosszankodva.
Hogy annak a szomszédnak, hogy kidobta a havat, hogy annak a
többi gyűjtötte össze, igen.
Hát akkor jó, tehát hogy mondjam, hogy ha valakinek erre van ideje, energiája, ám legyen. Túl sok mindent nem csinál. Tehát most azért szépen futassuk végig. Tehát van egy egy, mondjuk, hogy 20 centis hótakaró. A 20 centi hótakaró, amikor leesik, az körülbelül 2 centi vízborítást jelent. Van mondjuk egy 1000 négyzetméteres telked. Akkor az 1000 négyzetméteren van 2 centi vízborítás, az, ha jól számolom, négyzetméterenként a 2 centi, az talán, ahol most itt élesbe számolni, az talán 20 liter, akkor ezt most 1000-rel, hát, és akkor ez úgy beszivárog, és elmegy. Szóval igazából szerintem nem éri meg, de ha valakinek ettől jobb, már tegye.
És akkor egy ilyen utolsó nagy kérdés összességében, picit már a homokátság kapcsán beszéltünk róla, de most így egyben is kérdezem, hogy akkor az egész országra azt mondanád, hogy ez egy pár hónapra oldja meg a talaj szárazságát, amiről lehet látni, azt hiszem egy ilyen ízügyes kép volt, bocsánat, a Válaszolnány cikkéből puskázok, ahol azért az ország nagyon nagy részében ilyen pirosba hajló, 30 éves átlagtól eltérő vízhiány van a talajban.
Kezdjük ezt értékén. Tehát amikor a 30 éves átlagtól eltérésről beszélünk, az azt jelenti, hogy tegyük föl, hogy a változások lineárisak, tehát idővel arányosan történnek, akkor az azt jelenti, hogy a 15 évvel ezelőtti szinthez képest hol van most a talajvíz, ezt fogja mutatni a térkép. Hát ami 15 évig akkumulálódó szárazság, és az elmúlt 5 évben gyorsuló szárazság, azon az, hogy most egyszer egy kétheti csapadék nem esőben, hanem hóban esett le, ez nem fog semmilyen generális változást okozni. Ha minden évben és legalább 4 hétig lenne hó, ahogy egyébként a gyerekkoromban volt, de hát ugye ez bőven korábban van, mint a 15 éves bázis, amikor indítjuk ezt, de akár a 30 éves fölmérés időszak elején is, tehát, hogy ha az lenne, akkor az országnak lennének olyan területei, jellemzően a homokfelszínek, homokhátság, a nyírségi homokvidék, ahol ez már észrevehető lenne. Egytől nem lesz változás. Egy hó nem csinál fellélegzést a vízháztartásban.
És akkor jön az egymilliós kérdés, vagy egymilliárdos, hogy lesz még hó ezen a télen?
Hát, majd ha meghalljuk, hogy üljünk át egy másik autóba, akkor igen, de ezt én nem tudom megmondani.
Márciusban.
Igen, az márciusban volt. De úgy volt márciusban, de nem volt egyáltalán azon a témán szinte. A 13 teléről beszélünk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az ország nagy részén már elolvadt hóról beszélgettünk Timár Gábor geofizikussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem geofizikai tanszékének vezetőjével. A riporter Hegedűs Márk volt.
À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons lancé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.
Abba szalad éppen a jobb után, hova lép nem tudni még. Csak az illat marad, ami elvezet, gyere táncolj úgy, mint rég. Század fordul körbe a tested, én is ugyanúgy járhatnék. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Nem pihen, én diktálom a tempót, nem szünetel ez a dal. Párad a láb és jobban dobban a szív, ez egy múló táncviadal. Izzadságtól ázik a test, csak is értetek él ez a tér. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Megtördül a lány, elkap a kéz, ez a két szempár most épp megigéz. Gyere fordulj még, gyere fordulj még. Megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szárra kapunk, ide nem kell fél. Ide nem kell fék. Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött veszni hagytuk, ami fontosabb. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre, lesz is úgy, hogy elmegyek, csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Itt állunk a tánc közepén, csak is én, te meg én. Szűkül a kör és lassul a dal, már nem lüktet bennünk a vér. Botlik a láb, majd térdre zuhan, egyszerre kialszik minden fény. Szépen járja a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem és várom majd, hogy párat fordulj még. Elhalkul most minden, és csak a csend marad itt tömegén. Sápat arccal nézel rám, majd hosszan fekszel a kör közepén. Már nem járja szépen a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem és várom majd, hogy párat fordulj még. Mert
fürdül a lány, elkap a kéz, ez a két szempár most épp megigéz. Gyere, fordulj még, megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szára kapunk, ide nem kell fék, ide nem kell fék. Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött veszni hagytuk, ami fontosabb. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre, lesz is úgy, hogy elmegyek, csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Hét órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mit zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Dunaparton húsz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát. Feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagyvilágnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk. Ha túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az kocska macska kövek. Haza-haza igen, legjobban ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot, a világból sok-sok pillanatot. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.